Jó napot kívánok, ez a Best of Monitor az idei év legjobb anyagaival. A szerkesztő műsorvezetőt Nagy Károlyt hallják. Az idei 5%-os gazdasági növekedés után jövőre stagnálás várhat a magyar gazdaságra. Az Egyensúly Intézet előrejelzése szerint 2023-ban mindössze 1,1%-kal bővülhet a magyar gazdaság, de még mindig nagyon sok a bizonytalansági tényező, tette hozzá az intézet vezető közgazdásza. Az infláció az idei átlag 14,5%-nál is magasabb, 17,5% is lehet, ez pedig magával hozhatja a reálbérek csökkenését. Becsei Zsolttal Imre Lőrinc beszélgetett.
Nagyon alacsony növekedés várható jövőre a magyar gazdaságban, de a kulcs szó talán itt az, hogy növekedés azért még prognosztizálható, viszont azt kérdezem, hogy ez a nagyon enyhe növekedés körül csak lefelé mutató kockázatok vannak kizárólag? Tehát itt az a kérdés, hogy 0,1%-os bővülés vagy recesszió, ez a két forgatókönyv van?
Én azt gondolom, hogy ez a 0,1% az értelmezhető stagnálásként. Most az, hogy ez 0,1 vagy mínusz 0,1, a kettő között már valójában nincs olyan nagyon nagy különbség. Tehát szerintem amit érdemes megjegyezni, az az, hogy jövőre valószínűleg csak nagyon-nagyon kicsi növekedés, inkább stagnálás képzelhető el. Az, hogy ez lehet-e magasabb, természetesen lehet, mivel nagyon sok a kockázati tényező most az előrejelzés kapcsán, de ez már egyébként így volt egy negyed évvel ezelőtt is. Ezért alakulhatnak úgy a folyamatok, hogy akár egy kedvezőbb szenárió is elképzelhető legyen. Minden esetre mi a jelenlegi ismereteink alapján azt tartjuk valószínűnek, hogy inkább valahol 0% körül lesz a jövő évi növekedés.
Hogyha a komponenseket nézzük meg, akkor mit jelent az pontosan, amit az elemzésben írnak, hogy a fogyasztás és a beruházás egyszerre állhatnak le? Ezek mennyire fognak földbe állni a következő évben? És a másik oldalról az export mennyire tud kompenzálni?
Igen, tehát a jövő évben nagyjából az export tudja kompenzálni azt a visszaesést, amit a háztartások, illetve a beruházások visszaesésével elszenvedünk, illetve még a kormányzati fogyasztás lesz pozitív hozzájárulója a jövő évi növekedésnek. Itt ugye főként például a gázár kompenzáció az, ami ide számít az utóbbi tételnél. Itt, hogyha számszerűen le akarjuk fordítani a háztartások fogyasztását, mi jövőre egy mínusz 4,7%-os fogyasztást, változást prognosztizálunk, tehát egy 4,7%-os visszaesés, és még a beruházásoknál nagyjából 5% körül lehet. Itt elsősorban azt kell kiemelni, főleg a háztartásoknál, azért beszélek erről a tételről, most már ez a legnagyobb tétel a GDP-ben, hogy itt alapvetően ami mozgatja a visszaesés, az a reáljövedelmeknek a csökkenése, és itt elsősorban az infláció az, ami számít, hiszen ez az, ami a jövedelmeknek a vásárlóerejét annyira csökkenti, hogy már ez feltehetően fogyasztás visszaesés is fog okozni jövőre.
Ugye valóban már a legutóbbi bérstatisztika alapján reál jövedelem csökkenés következett be Magyarországon. Ez meddig tarthat, figyelembe véve, hogy jövőre még az ideinél is magasabb lesz az éves infláció? Ez 23-ban végig velünk lehet ez a reálbér csökkenés?
Igen, azt gondolom, hogy pláne így, hogy olyan hírek jönnek a minimálbértárgyalásokról, hogy a jövő évre prognosztizált infláció alatti lesz a mind a garantált bérminimum, mind pedig a minimálbérnek az emelkedése, ezért feltehetően itt egy reál bércsökkenésről beszéltünk. Itt azért hozzá kell tenni, hogy ugye a fogyasztás esetében, illetve a lakosságnak az elkölthető jövedelme esetében nem csak a bérek számítanak, tehát itt ugyanúgy számít az, hogy milyen transzferek jönnek a kormányzattól, ugye itt ezen belül a nyugdíjak számítanak, illetve hogy milyen egyéb jövedelmek kötnek ki a háztartásra. Tehát ez a három tétel, tehát a bérek, a transzferek, illetve az egyéb jövedelem adja ki a háztartásnak a reáljövedelmét. Minden esetre jövőre azzal számolunk, hogy a reáljövedelem, ahogy mondtam, is negatív lesz, és még annak ellenére is, hogy a háztartások adott esetben emelhetik a fogyasztási rátájukat, tehát hogy a rendelkezés álló jövedelemből akár többet is költhetnek el, mint mondjuk idén, annak ellenére is azért alapvetően, mivel az árnövekedés nagyon nagy lesz jövőre is, ezért egy kisebb fogyasztásról beszélhetünk.
És milyen megtakarításokkal rendelkezik most a magyar lakosság, és ez hogyan alakulhat? Említette, hogy jövőre a rendelkezésre álló pénz nagyobb részét is akár elkölthetjük, ez számomra azt jelenti, hogy akkor a megtakarítások csökkenhetnek viszont.
Igen, itt alapvetően azt kell látni, hogy amikor arról beszélünk, hogy megtakarítások, illetve kicsit tágabban értelmezve azt, hogy megtakarítási ráta, akkor arról a jövedelmről beszélünk, ami adott negyedében, adott évben képződik a háztartások jövedelméből, és akkor a háztartás ezek után eldönti, hogy akkor mit csinál a jövedelmével, tehát vagy megtakarítja, beruházza, vagy fogyasztja, és ahogyan is mondta, tehát hogy itt a elhajtási ráta az csökkenhet a mi meglátásunk szerint, mivel hogy egész egyszerűen többet kell költeni a megélhetésre, az alapvető megélhetésre, tehát ez már önmagában csökkenti a megtakarítási rátát. De most a lakosságnak akár a jövedelmarány, akár a GDP-arányos megtakarításai még a jelenlegi ismereteink alapján még mindig magasan van, de azt azért látni kell, hogy ez nagyon-nagyon egyenlőtlenül oszlik meg. Illetve a másik dolog, ami a megtakarítások kapcsán nagyon fontos, hogy nagyon kevés olyan befektetési forma van, ami tulajdonképpen most reál jövedelmet tud hozni, tehát amit nem csökkent az infláció elég erőteljesen, tehát hogy ezt is nyilván figyelembe kell venni a lakosságnak. Viszont azt gondoljuk, hogy mivel itt az idei évre is nagyon jellemző volt az, hogy a lakosság óvatosabb lett, tehát a lakossági hangulatfelmérések azt mutatják, hogy megijedt a lakosság, ez ugye látszik a megtakarításokon is, de a másik oldalon ezek olyan megtakarítások, amiknek a értékét tulajdonképpen nagy részt elviszi az infláció.
Hogyha már infláció, az elemzésükben benne van a benzinársapka megszüntetésének az infláció gerjesztő hatása, ugyanakkor azt gondolom, hogy az elemzés elkészülte után értesültek önök is arra, hogy ugye jövő áprilisig az élelmiszer árstoppokat meghosszabbították. Ennek milyen hozzáadott hatása lehet majd az inflációhoz? Mennyire húzhatja el a magas inflációt? Egyáltalán mondhatjuk-e azt, hogy az Európai Uniós átlaghoz képest a magyar infláció jóval tovább lesz magasabb szinten?
Ez utóbbi kijelentéssel mindenképpen egyet tudok érteni, tehát hogy igen, a magyar infláció az feltehetően végig magasabb marad, mint az eurozóna inflációja. Itt a eredeti kérdésre visszatérve, igen, tehát az üzemanyag ársapkának mi egy 2% pontos addicionális többletet tulajdonítottunk, tehát ennyivel emeli meg az előrejelzésünkben az inflációt az üzemanyag ársapka kivezetése. Na most ugye ennek a tovagyűrűző hatásait meglehetősen nehéz számszerűsíteni, tehát itt gondolok olyanra, hogy mondjuk aki eddig olyan alkalmazott volt, hogy a saját autójával jár dolgozni, és akkor eddig ugye tudott hatósági áron tankolni, de most már ezek után nem tud, tehát lehet, hogy ezt is valószínűleg majd kell érvényesítenie a munkabértárgyalás során a cége felé, tehát, és ezt nyilván a cégnek is érvényesítenie kell a saját árazásába, tehát hogy lehetnek ilyen tovagyűrűző hatások, de ezeknek a mértékét nagyon nehéz számszerűsíteni. Az élelmiszerárstoppokkal kapcsolatban mi alapvetően azzal számoltunk, hogy ezek 2024 elejéig maradnak érvényben, tehát ilyen szempontból a legutóbbi bejelentés az nem ért minket meglepetésként. Itt alapvetően fontos azt látni, hogy egy kis súlyú csoportról van szó, tehát ha jól emlékszem, akkor 1% körüli ennek a termékcsoportnak a súlya, ami közvetlenül árstoppolva van, ársapkázva van. De viszont azt látni kell, hogy alapvetően az inflációs folyamatokban ennek a kis termékkörnek a súlya egy kicsit talán nagyobb annak következtében, hogy számos termelési hatása van. Ugye nagyon sokszor szokták elmondani azt a példát, hogy annak következtében, hogy hatóságjára esett a tej, a 2,8-as tej, ugye megrágult a tejzsír, és akkor például ez már meglátszik a sajtnak az árában is. Vagy mondjuk ugyanígy kérdéses a tojás ársapka kapcsán, hogy amikor ugye a termelőknek 4 hónapra előre kell gondolkozniuk, akkor megéri azokat a csirkéket felnevelni, amik utána tolják a tojásokat, mivel hogy ráadásul őket elég melegen is kell tartani ahhoz, hogy utána tojásokat reméljünk tőlük, és hát nyilvánvalóan ilyenkor a termelőnek például azt is mérlegelnie kell, hogy az ilyen energiaárak mellett, illetve ilyen bizonytalan piaci környezet mellett, amit ugye pont az árstopp ennek az egyik tényezője, hogy megéri-e termelni. És tehát, hogy ezek azok a termelési tényezők, amiknek a mélységeiben azt gondolom, hogy egyik elemzés tud pontosan belelátni, de az viszont nagyon valószínű, hogy az árstoppoknak a hatása az összességében inkább felfelé mutat az inflációra, tehát hogy nem gondolnám azt, hogy ezeknek semleges lenne a hatása.
Egy utolsó kérdés, és visszacsatolva akkor a beszélgetés elejéhez, 2024-ben van már prognózisuk, akár GDP növekedést, akár inflációt illetően?
Igen, 2024-re is elkészítettük az előrejelzésünket, tehát itt 2021 egy 3,1%-os GDP növekedést valószínűsítünk, illetve az inflációra 5%-os növekedést gondolunk. Most azért itt hozzá kell tennem, főleg az infláció kapcsán, hogy itt ez egy konzervatív becslés, ami azt jelenti, hogy akár egy nagyobb inflációt is el tudunk képzelni, de itt az infláció kapcsán nagyon fontos az, hogy mennyire fog begyűrűzni az esetlegesen csökkenő inflációs nyomás Európából, milyen gyorsan, milyen mértékben. És a tekintetben azt gondolom, hogy még nagyon korai lenne megmondani, hogy milyen hosszú távú hatások lehetnek az inflációban. Tehát most jelenleg ezért ezzel az 5%-os inflációs növekedéssel számolunk, és akkor feltétlenül, ahogy egyre közel kerülünk a 2024-hez, láthatjuk azt, hogy mennyi lehet ez majd valójában.
Becsei Zsoltot, az Egyensúly Intézet vezető közgazdászát hallották. A félhetes hírek után folytatjuk majd a Best of Monitort, akkor már a folyó tisztításról lesz majd szó.